Szóval üdvözlök mindenkit, kellemes szép délutánt kívánok. Ez az előadás arról szól, hogy miért nem görög a svájci óra. Ez egy elég trükkös cím, sokféleképpen neki lehet menni. Az előadásnak a sztoria az egy kicsit hátrébb nyúlik, csak egy hete éppen befejeztünk egy CERN-es adatfeldolgozós iskolát a Wigner Kutatóközpontban, ami egy sorozatnak az ötödik része volt, és ennek az előző része az Thessalonikiben volt, és ott ismerkedtem meg a Seiradikis professzor úrral, aki ezt az előadást ott tartotta, és annyira megtetszett, hogy gondoltam elhozom magyarítva a magyar közönségnek. Tehát már előre bocsájtom, hogy ez a témakör igazából valamennyire távol áll tőlünk, valamennyire nem áll távol tőlünk, minden esetre saját kutatómunkám, ha csak nem annyi van benne, hogy kikutattam a professzor úr előadását. Szóval ez az előadás arról szól, hogy miért nem görög a svájci óra. Itt ugye lehetne elemezni a mondatot, lehetne nézni, hogy itt a görög az mit jelent, vagy meg a svájci óra mit jelent, hát rögtön neki is mehetünk. Miről fog szólni? Arról fog szólni, hogy mi az a svájci óra, mit tudnak a svájciak és mit tudnak a görögök, mitől lesznek híresek az ókori, hogy mitől lettek híresek az ókori görögök, a hét szabad művészeti ág találkozásának a kapcsolata, ami ennél a témánál összejön, aztán megmutatom, hogy egy vas hogyan tud életre kelni, és végül is megmutatom, hogy miért nem görög a svájci óra. Szóval mi az a svájci óra? Hát nézzük először, mit tudunk Svájcról. Miről híres Svájc? Ott van a CERN. Ugye én CERN-es vagyok, tehát ez egy fontos nekem. Vannak hegyeik, vannak bankok, vannak hitelek, ezt tudjuk, ugye? Van, aki emlékszik rá, fáj is. Oké, van csoki, van a svájci bicska, azt régi jól ismerjük, van a kettőnek a lineár kombinációja, az itt látszik. És akkor vannak az órák, meg persze egy csomó minden más, azért egy ilyen gazdag és híres nemzetet ne csak ennyiből ítéljünk meg, amit a repülőtéren megvett az ember a duty free shopba. Nézzük a görögöket. Hát ott nincsen CERN, ott is van hegy, az Olympos, ahol laknak az istenek, ez fontos. Ott is vannak bankok, és ott is vannak hitelek, erről tudunk. Ott a csoki helyett inkább az úzót fogyasztják. A bicska helyett ugye ezek pásztorrépek, ott inkább fokos van, és hát van még egy csomó minden más, de óra az tuti nincsen. Szóval az a kérdés, hogy ha a görögöknek nincs, a svájciaknak miért van, és fordítva. De van ott egy csomó minden, amit tudtak. Mit tudtak a görögök? Mindent tudtak. A régi görögök, minden mondat így kezdődik, hogy már a régi görögök is ezt mondták. Na hát, ha más nem, rendszerezni tudtak, és bevezették a hét szabad művészeti ágot, amit mi nagyon jól ismerünk, csak különböző neveken találkozunk, akár a középiskolás vagy általános iskolás tanulmányaink során. Van ugye a trivium, ami a hármas utat jelenti, ami áll a grammatikából, a nyelvtanból, a retorika a szép beszédből, ezt igyekszem gyakorolni ma, a dialektikából, a logikus beszédből, ezt is igyekszem gyakorolni, és van a quadrivium, a négyes út, ami viszont a manapság reál tárgyaknak nevezett halmazt öleli föl, asztronómia, tehát a csillagászat, az aritmetika, a számtan, a geometria, mértan, és a zene, hát ez becsúszott, az is ugye. Itt látható egy gyönyörű képen a hét szabad művészeti ágat jelképező dolog, és amiről most szeretnék beszélni, az igazából egy olyan érdekes terület lesz, ahol ez a sok minden elkezd összefolyni. Kicsit távolról megyünk neki, de azért lássuk. Szóval itt látható Görögország, ez igazából ugye az ókori Görögország területei, itt van a Peloponnesosz félsziget, és akkor itt van Athén és Kréta, és a szigetvilág, amiről most beszélünk. Amire szeretnék rámutatni, az ez az icke-picke sziget, amit úgy hívnak, hogy Antikythera. Erről a szigetről fog szólni a mostani sztori, ez kinagyítva így néz ki. Antikythera hírek. Ismét eltűnt egy hajó, szól a főcím időszámításunk előtti 75-ben. Az első ilyet kézműves áruval megrakott római hajó, egy úgynevezett olkas, Antikythera partjainál zátonyra futott és elsüllyedt. Miért süllyedt el? Mély a víz, sziklás a tengerpart.
És a kapitány közel ment a
parthoz. Kapitány közel ment a parthoz, mert meg akarta mutatni a másik. Így néz ki a maradvány. Ha kicsit tovább megyek, akkor 2000 évvel később, 1900-ban szivacshalászok a tenger mélyén találnak egy hajóroncsot. Miért? Mert mély és sziklás a tengerpart, és eddig nem tudtunk oda lemenni. Kettő, a szivacsok valamiért élvezik azt a helyet, és miután máshonnan elfogyott, oda kellett értük menni. A következő törtök, ők a Simi szigetről származnak, aki viccesen a Tilos mellett van egyébként, és hát ez a standard korabeli szivacs halász felszerelés. És hát amit találtak, azok gyakorlatilag ugye a később antikiéra féle kincs, vagy zsákmány, vagy régészeti lelet néven fut, amit 1900 és 1901 között egy viszonylag nagy régészeti feltárás keretében felhozták a földre. Ez a Cousteau enciklopédiából vannak ezek az ábrák, és hát utána ez a Nemzeti Régészeti Múzeumban 1901-ben bekerült a múzeum udvarába, meg a múzeum fiókjaiba, meg a múzeum szekrényeibe, meg mindenhova, mert iszonyatosan sok minden volt. Ez egy jól megpakolt római hajó volt, rengeteg kincset és rengeteg sok mindent vitt magával, egy ügyetlen kapitánnyal, vagy egy szerencsétlen helyzettel, ez már sose derül ki. Na hát akkor ebből 902-re elég gyorsan fel is dolgozták a lelet egy anyagot, megcsinálták az első kiállítást, látszódnak ez ilyen gyönyörű szobrok, itt is, aztán vannak, amik szépen meg is maradtak, vannak teljes egész alakos szobrok, lányok kedvéért hoztam ilyen üvegtálakat is, meg ékszereket. Egyébként tessék megnézni, milyen finom kidolgozású ékszerek. Egy érdekes sztori arról, hogy miért narancsbőrös szegény úr, és a kéz itt. Ugye ezek a hajók, hogy ki legyen egyensúlyozva, ezek nem voltak tőkesúlyos hajók, ezért homokot szórtak be igazából a közepébe. Amikor elsüllyedt a hajó, a homok meg a rakomány az úgy össze-vissza folyt, ami kilógott belőle, azt elkapták a szivacsok meg a tengeri élőlények, ami a homok alatt maradt, az viszont megmaradt eredeti szépségébe, úgyhogy milyen jó, hogy a sok homok lehúzta a hajót. Legalább tudunk valamit erről. Na és aztán még emellett találtak néhány ilyen rozsdás darabot, ezek ilyen bronz darabkák voltak, amik elég ótvarul néztek ki, hogyha jobban megnézzük őket, és ez a mai előadás ezekről a darabokról fog szólni. 902-ben a görögök ismét híresek lettek, a görög napilapok mind arról cikkeznek, hogy görögül természetesen, hogy találtak fogaskerekekből álló, valamilyen fogaskerekeknek látszó szerkezetet ebben a hajóban 2000 évvel azelőttről. És akkor itt indul a dolog, használjuk föl a tudomány mindenféle ágát, és próbáljuk kideríteni, hogy mit tudhattak a görögök 2000 évvel ezelőtt. Na nézzük az eloxidált fémdarabokat. Ezek ilyen darabkák, amiket betűkkel meg számokkal jelöltek, ezek a nagyobb darabok, ezek olyan néhány centiméter nagyságúak, és aztán van egy csomó kicsi darab, a régészek ugye ezeket nagyon szeretik, és mi is ezzel fogunk most játszani egy darabig, tehát itt jön be egy érdekes tudomány, logikusan össze kell ezeket rakni. Hogyha tovább megyek, és ő is úgy gondolja, hogy tovább megy, akkor az első dolog, amit az ember, tehát látszottak ott, mi is láthattuk ott a szélén, hogyan fogaskerék jellegű dolog, 2000 éves fogaskerék, az ember kétkedve fogad egy ilyet, de hát gyerünk elő, tegyük be a röntgenbe, és nézzük meg, hogy néz ki. A röntgen szépen kimutatta, hogy tényleg ez ilyen fogaskerék struktúra, olyan, mint egy óra szerkezet. Na hát akkor gyerünk a nagyobbat. 2005. októberében egy ilyen 8,5 tonnás nagy teljesítményű röntgengépet szereztek a fizikus kollégáim Thesszalonikibe, és abba behelyezték ezeket a darabokat, és elkezdték még jobban megröntgenezni, majd utána megtomografálni, hogy lássuk, hogy milyen struktúra van. Na most ott látszik, hogy a tomografálás eredményeképpen mi derül ki. Ugye ez az eredeti darab, ami ott egy pillanatra látszódott, és akkor utána, ahogy szépen a szeleteket készíti róla ez a berendezés, úgy látszik meg egyre inkább a mögöttes fogaskerék struktúra. És akkor itt van egy ilyen másik tomografált képekből összeállított darab. Na hát a tomografálás és mindenféle méricskélés után gyakorlatilag egy csomó részlet összegyűlt, és innentől kezdődhetett a kirakós játék. Azért, ha elkezdődik a kirakós játék, akkor az hát úgy, ahogy szoktuk, először az ember a nagy darabokat kezdi el rakosgatni, aztán megpróbálja összeilleszteni őket A-t a B-vel, az F-et, az E-t, és akkor hát ebből már lát valaki valamit? Hát még nem sok mindent, de nagy fantázia kell, de amit az emberek beleláttak ebbe, az gyakorlatilag ilyen szerkezett darabok, ez a legnagyobb fragment, tehát legnagyobb töredék, ez az ártöredék, amiben egy ilyen szerkezetet lehetett belelátni. Érdemes kiemelni azokat a technikai részleteket, amik itt megjelennek, tehát hogy eznek a tengelye az egy ilyen szögletes tengely, hogy ez ugye 90 fokkal elfordított fogaskerék, és ennek pedig egy ilyen furcsa csapágyazása van ennek a, tehát kétféle fémből készült a fogaskerék. Ez tök egyszerű, ugye? Kinyitok egy ilyen készüléket, most egy ilyen orosz ébresztőórát, akkor abban van ilyen, ha még van otthon olyan, és nem ette meg a digitális világ, de 2000 évvel ezelőtt azért egy ilyet megcsinálni, az nem volt egyszerű. Ez volt a hölgy, aki ezt beleálmodta. Na, akkor nézzük, kiderül, hogy mit lehet összerakni belőle, tehát a darabokból ezt a két részt lehetett összeállítani, és akkor erre aztán ez a végső eredmény lesz. Oda szeretnék eljutni, hogy ezt a két oldalát ennek a készüléknek, ezt megmutassam, hogy hogyan jön össze, hogy hogyan építhető fel. No, tehát van neki egy előlapi tárcsája, ami igazából két tárcsa, itt látszik, hogy két mutatója van, és van egy hátlapi tárcsa, ami szintén két ilyen spirálszerű valami, meg még két kisebb mutató, meg itt egy másik mutató. Kicsit közelebbről megnézve, na ez egy érdekes dolog, tehát itt látszik egy ilyen tárcsáska, abban van egy mutató, azon itt van egy fehér golyócska, és akkor itt van egy ilyen elforgatott fogaskerék. Hát hogyha itt szépen nézegetjük, akkor jól bele lehet látni ezeket a darabokat, tehát itt látszik a röntgentomográf felvétele ennek a fogaskeréknek, itt látszik ez a lapos rész, tehát ez a tárcsa rész, akkor a skála az elég szépen megmaradt itt a miután kihámozta az ember a röntgen felvételből, és így ez a legérdekesebb, ez a kis golyócska, ami egy ilyen furcsa golyócska, mit kereshet ott egy golyócska? Hát hanyattegér, nem hanyattegér. Na, ami még fontos, ugye manapság, ha megveszünk egy készüléket, egyre kevésbé jellemző az, hogy kapunk hozzá használati utasítást, általában az van, hogy nyomd meg az egyetlen egy gombját, vagy érintsd meg az érintőképernyőjét, és akkor az első dolog, amit lefuttat, az egy ilyen bemutató magáról, aztán lehet menni a részletekbe, de az ember úgyis a titkokat az internetről fogja elővarázsolni. Noha adott esetben törvény szabja meg, vagy rendeletek írják elő, hogy minden készüléknek legyen használati utasítása. Hát ez így volt a görög korban is, természetesen ennek a készüléknek is volt használati utasítása, és nagyon okosan, ahogy most az egygombos készüléken rajta, akkor az egy több gombos vagy nulla gombos készüléken a fedlapjára helyezték el, és miután gondoltak rá, hogy ez papírból nem lesz olyan jó, mert nem éri túl a dolgot, ezért gyakorlatilag beledolgozták abba a bronz vagy részfelületbe, ami ezt az egészet borítja. Na most hát ilyen töredékek maradtak meg belőle, igazából ez a legnagyobb töredék, ami sokat segít nekünk, és akkor az egyik szabad művészeti águnk, ami itt fontos, az pedig a grammatika, ugyanis valahogy az derült ki, hogy elég nehéz megállapítani, hogy milyen korban készült ez a készülék, viszont sokat segít nekünk abban, hogy milyen nyelvezetet használnak, és melyik görög tájegység nyelvét használják. Azzal lehet ezt az egészet datálni, és körülbelül, hogy a időszámításunk előtti első századra lehet behelyezni a használt nyelvezet alapján egy ilyen használati utasításból. Mindenki gondoljon erre, amikor a Google fordított DVD játékosokat olvassa, hogy abból mit lehet megállapítani majd, hogy a Google nem volt elég fejlett ebbe a korba. Na hát erről készültek olyan felvételek egy ilyen speciális fényképezőgéppel, ebbe fotoelektron sokszorozó csövek vannak, és különböző helyekről villantják meg, vagy világítják meg ezt a készüléket. Ezt a Hewlett-Packard cég készítette, és ezzel a különböző szögekből különböző szögekből megvilágított képeket, különböző szögekből készített képeket, hogyha az ember összerakja digitálisan, akkor egy sokkal mélyebb, sokkal világosabb szövegrajzolat látható rajta. Itt látható az, hogy milyen volt, és itt látható, hogy milyen, amikor digitálisan összerakja az ember. Ugye óriási különbség van a kettő között, sokkal szebben látható a dolog. Na, hát akkor ott tartunk, hogy a kirakós játékunknál van egy hátsó meg egy első számlapunk, a hátsón azon van egy felső és egy alsó spirál, és akkor most nézegessük, hogy mit tudnak ezek, és milyen érdekességeket találhatunk itt. Na, most megnyomtam. Oké, tehát a töredékek alapján ennyi látszik, sejthető, hogy ott van valami mutató, és ugye ez egy ilyen spirál jellegű dolog, hogyha ezt erre rárakom a matematikai módon kiszámítható spirál alakját, akkor egy ilyen szép spirális struktúra alakul ki, amiből az derül ki, hogy ennek 5 fordulója van, 235 osztás van rajta, és hát az ötlet az az, hogy van olyan naptár, ami ezt tudja, ez pedig a metonciklusnak nevezett naptár, ami gyakorlatilag 19 napév, az pontosan 235 hold hónapnak felel meg. Tehát itt látszik, hogy ez 12x12 hónapos év, és van benne 7 darab 13 hónapos év, és ez pont ezt tudja ez a spirál. Kérdés csak az, hogy hát ugye, hogyha ide mutatom, én honnan tudom, hogy hol vagyok? Tehát, hogy melyik napnál tartok éppen. Ez egy érdekes dolog volt, és a eloxidált fémdarabokból elég nehéz ezt visszaalakítani, de azért a tudósokat a tomográfia segítette, és elkezdték nézegetni ezeket a darabokat, tehát itt ilyen mutatószerű dolgok voltak, és ezeket elkezdték még mélyebben nézegetni, tehát itt látszik a mutatónak egy ilyen viszonylag egyszerű tomografált része, aztán utána a tetejére fókuszálva, itt látszik, hogy kb. Ez 1 cm, tehát tessék figyelni, hogy milyen finom a felbontása ennek az egésznek, és hogyha megyünk tovább, akkor ugye különböző energiákon, különböző szögekből összerakva a tomografálós képet, itt látszik egy ilyen sűrűbb kidudorodás ebbe az egészbe, hogyha az ember ezt összerakja, hát még egyszer itt van kinagyítva, és ha odafigyelünk a tetejére, akkor így látszik, hogy egymásba folyik. Ez meg a spirál része, a spirál részt, ha megnézi az ember, az a kérdés, hogy hogy lett ez kialakítva. Hát az derült ki, hogy ez a spirál rész, ez kicsit mélyebb, mint az ember gondolná, és a csúcsnak a különböző elforgatása után készített tomografás felvételekből pedig az látszik, hogy van egy ilyen pöcke, mint a régi lemezjátszón a tű, és hát pontosan ez az, ami beleillett ebbe a spirálba. Itt látszik két rekonstruált 3D-s felvétel, tehát gyakorlatilag ez a pöcök, ami belecsúszott a vájadba, ugye itt vannak a fogaskerekek, itt lenne a mutató, és a mutató fölött helyezkedne el a rész, és ebbe megy szépen benne körbe-körbe. Ami az érdekessége, hogy az nem látszik, azt nem is akarom megmutatni, de azért érdekességnek elmesélem, hogy gyakorlatilag félciklusonként csináltak egy logaritmikus spirált, mert valamiért nem tudták megcsinálni szabályosan az egészre a logaritmikus spirált, hanem mindig csak a felét. Tehát igazából a spirálon a 12 óránál és 6 óránál van benne egy piciket törés, a függvény ott nem folytonos. A logaritmikus spirál az. így nézhetett ki a mutató, és akkor ez a befogó része, és ez a pöcök, ami szépen végigment ebbe az egészbe, és akkor szépen a 19 évet végig lehetett rajta tekergetni. Tehát ez már sejteti, hogy ez egy ilyen naptár jellegű dolog. A néhány megmaradt töredék szöveg, ami itt van, azok különböző görög tájegységek nyelvein hónapok és évszakok nevei kerülnek elő. Ugye itt a 4 évszak az látszik ezeknél a kisebb mutatóknál, ez így gyakorlatilag csak osztása a teljes nagy fogaskeréknek, és ebből az ember arra gondolt, hogy ez egy naptár jellegű eszköz. Na nézzük tovább. Nézzük a másik számlapot. Puff. A másik, ez az alsó, hátsó számlap, ez egy ugyanolyan jellegű struktúra, van rajta egy ilyen kisebb tárcsa, meg egy ilyen nagyobb tárcsa, ezen csak 4 spirál van, és 223 osztás, ennek is megtaláltuk a történelemben a megfelelőjét, ez a Szároszi periódus, ami a másik esethez képest, ez 18 év, 11 nap, tehát így a két periódust át lehetett váltani egymásba. Miért volt ez nagyon jó? Ugye egyszerű kis app is tudná ezt, amikor a kereskedő hajó megérkezik Szároszba, és be akarja írni a hajónaplóba, hogy hány kiló kincset vitt A-ból B-be, akkor ott szépen Azt szerint a naptár szerint írják meg, és amikor visszamegy a hajó, akkor visszatekergetik, és megnézik, hogy az ottani időszámítás szerint éppen, hogy kell ezt írni, és akkor nem lehet mondjuk, vagy hogy mondják ezt, időben lehet teljesíteni a szállítást. Oké. Okay. Na, a különböző jel, beszéltem a jelekről, amikor rajta elhelyezkednek, hát itt láthatóak, ebből körülbelül olyan 200-300 darab jel maradt meg, ami a tomografálások és a sokszögű fotófelvételek után megmaradt. Ezek az apró kis jelek azok, amik alapján vissza lehet fejteni, ugye ókori görög tudás fényében bizonyos szavakat, hónapokat, teendőket, amit az adott hónapban kell szokott csinálni az ókori ember. A kis tárcsára visszatérve, tehát ez a nagyobb mutató az, ami a szároszi időmutató igazából, és a kicsi pedig a fogyatkozásokat mutatja, ugye ebbe a ciklusba szépen bele lehetett rakni mondjuk a nap és hold fogyatkozásokat, és akkor ez a mutató szerint, ahogy járt körben, mutatta, hogy mikor vannak ezek a fogyatkozások, mikor következnek be. Itt látszik még egy töredék, az A2-es töredék, és itt például szépen látszik rajta pont ez angolul maradt, bocsánat, tehát ez a 223 fogú fogaskerék, ami arra utal, hogy ott valami a 223-as számnak fontos szerepe van. 137 fogú nincsen. Ami egy érdekes, és ez egy nagyon, nagyon különleges része az egésznek, igazából ez egy olyan technikai varázslat, ami most következik, ami jóval sokkal azután derült ki, és a különböző ilyen kézzel tekergethető éggömbök, szférikus éggömbök, azok nagyon nem tudták utána csinálni az égi bolygók pályáját. Itt viszont van egy trükk, ami jóval korát megelőzve ezt a problémát megoldja. Itt van két darab fogaskerék, aminek körülbelül 50 foga lehet, és eleinte nagyon nem értették a kutatók, hogy ez mi lehet. Tehát nem nagyon van olyan naptári ciklus, ami a 50 körüli fognak felelne meg. És hát sokáig nézték ezeket a fogaskerekeket, ugye, hát amennyi ebből látszik, ugye az ember nem sok mindent tud megállapítani alapján, de hogyha sokáig nézi, akkor úgy tűnik, mintha itt lenne benne egy ilyen bevágás vagy hiba. Hát mi lehet ez? Megnézzük a röntgenfelvételeket és a tomografált felvételeket, ott is látszik, tehát ez azt mutatja, hogy ez ország nem egy sérülés, túl szabályos ahhoz, hogy sérülés legyen. Ugye az egyik oldalon itt vannak ilyen milliméter, tized milliméter pontosságú fogaskerekek, a másik oldalon meg van egy ilyen teljesen szabályos kis félkör alakú, vagy kör alakú, vagy egy ilyen kis bevágott nú, tehát az mi lehet. Ha ezt jobban megnézzük, akkor a későbbi szeleteken jól látszik, hogy ez egy tényleg erőteljes valami van. Tehát azt elég nehéz lett volna onnan kicsippenteni, vagy elég nehéz lehetett, hogy az csak úgy eloxidálódjon egy ilyen rétegbe. És itt talán még jobban látszik. És itt meg itt van kinagyítva. Ha megnézzük, akkor gyakorlatilag ugye az van, hogy ez 5 mm, tehát ez a darab, ez így 3 mm durván, ez a másfél milliméter, és ez egy elég szabályosnak tűnik. Hát sokat gondolkodtak rajta, hogy mi lehetett, de aztán a megoldás az adta, hogy megnézték, hogy hol van ennek a mértani helye, és az alapján jött az ötlet, hogy lehetséges, hogy ez egy excentrikus fogaskerékrendszernek a darabja. Ugye ilyet láttunk, ha más nem a gőzmozdony dugattyúján van egy hasonló dolog. Az a kérdés, ami fölmerül majd itt a későbbi ZH-k során, hogy milyen pályát ír le ez az idő függvényében. És hát itt látszik, hogy ha megnézzük, egy ilyen ügyes kis trükkel le lehet mímelni azt, ami a későbbi korok asztrofizikusai, vagy asztrológusainak inkább így mondom, nem nagyon sikerült, gyakorlatilag a Kepler pályát. Tehát ugye, amit a későbbi korok szférikus leírása nem tudott helyrehozni, próbálták egymásba rakni a különböző gömbszerű, vagy hát kerek fogaskerék rendszereket, az így nem működött, ott mindig hiba volt, mindig elcsúszás volt, mindig csak bizonyos, mondjuk 100 éven belül lehetett jó beslést adni az égitestek helyére, az itt megoldódott ezzel a trükkel, hogy gyakorlatilag az excentrikus dolog, ez egy elliptikus pályát le tudott modellezni, és elég pontosan működött arra az időszakra, ugye ha megnézzük, 19 évet vett át, tehát 20 éven belül tök jó, és utána is tök jó, mert most is nagyon jól működik ez az egész. Jó, ha összerakjuk az összes fogaskereket, amit sikerült azonosítani, akkor itt látszik, elnézést, hogy ez angolul van, ezt ebben nem mertem belenyúlni ebbe az ábrába, tehát itt van a szemből lévő tárcsa és a szemből lévő mutatók, a hátul pedig a két másik tárcsa, amit mutattam, a spirálokkal együtt. És akkor itt látszik a fogaskerék összetétele. Matematikai formában mindez így néz ki, természetesen görögül, tehát itt látszik, hogy milyen osztások vannak a fogaskerekek között. Ez egy gyönyörű OKTV példa lehet a későbbiekben, hogy hogyan lehet egyikből a másikba átváltani. És a használati útmutatónak ez a nagyobb darabja, ami egyben maradt, ez viszont több kisebb töredékből jött össze. Igazából sajnos nem derül ki egyértelműen, hogy mi. Tehát annyira hiányos, így látszik, hogy körülbelül innentől idáig hiányzott. Hát képzeljünk el valami ismert regényt, mondjuk egy Harry Potter 2-t, és abból ugye a középső 2 centis részt vágjuk ki, és próbáljuk kitalálni Google nélkül, hogy miből volt. Hát biztos van egy-két olyan szó, amiből rá lehet jönni, de nehéz. Úgyhogy a használati utasítás az nem sokat segít. Abban segít, amit mondtam, hogy stilisztikailag elemezve ki lehet találni belőle, hogy mi volt a körülbelül a hely és az idő, amikor ez a készülék készült, és akkor hát így összerakva körülbelül így néz ki. És akkor most jön az a rész, hogy próbáljuk életre kelteni, és ez az, amit a görög kollégák meg is tettek, hogy elkezdték fölépíteni ezt az egészet. Tehát ugye először az ember hogy épít föl ilyet, mérnök módjára neki egy sik és digitálisan IDL-be vagy valamilyen ilyen háromdimenziós programba szépen elkezdi létrehozni ezeket a csapocskákat, tengelyeket, és azért, ha megnézzük ezeket a struktúrákat, ilyeneket látunk a hétköznapokban, de most gondoljunk vissza, hogy ha megnézzünk, elmegy az ember egy párizsi múzeumba, vagy elmegy az ember egy londoni múzeumba, tudománytörténeti múzeumba, ott lát ilyesmit a 16., 17., 18. századból. Tehát ezek az eszközök jóval-jóval előrébb ezt a finom technológiát tudták. Hogy ezek az emberek, akik ezeket készítették. Ha tovább megyek, akkor... Na. Így van összerakva egy darab belőle. Itt van elő az a tárcsa, amiről még nem beszéltem, ez a naphold mutató, arról majd akkor beszélek, ha odaértem a végén. És akkor, hát kiterítve itt vannak a fogaskerekek. Most ezek első körben ugye műanyagból készültek, hogy meg lehessen nézni, hogy működik-e minden úgy, ahogy szeretnénk, és a következő változat az már részből vagy bronzból. Itt látszik, hogy ez az egy-egy arányú képe, és hát ilyen különböző fogaskerék méretek vannak benne, szépen összerendezve. Na nézzük, ugye az embereket mindig azt szokta érdekelni, hogy a legkisebb, meg a legnagyobb. Hát nézzük, a legnagyobbnak a külső átmérője az 13 mm, tehát ez egy ilyen körülbelül ekkora, vagy 130 mm, igen, tehát 13 cm, és a fogszáma az 224, és a legkisebb, annak 12 a fogszáma, és a külső átmérője az 7,62 mm. Ami azért nagyon érdekes, mert ahhoz, hogy ilyen kis fogszám mellett ez tényleg precízen működjön, ahhoz legalább egy nagyságrenddel finomabbnak kellett lenni a megmunkálásnak, amit érezzük, hogy ha egy olyan megmunkáló eszközt akarunk, az meg még egy nagyságrenddel lejjebb kéne, hogy működjön. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk ha nem is század milliméter, de fél tized milliméter pontosságú eszközökkel kellett ezt megmunkálni. Nem volt nagyító, nem voltak ilyen szerszámok, amiket az ember a hobbiboltban meg tud vásárolni, tehát a szerszámokat is el kellett készíteni, és játszani kellett. De hát ugye az antikban mindenkinek volt még ideje erre, az nem is derül ki, hogy mennyi idő alatt és hol készült ez, de hát ilyenek. Érdekességnek itt mutatom azt az excentrikus fogaskereket, ami a holdpályához kell majd. Na, ha tovább megyek, akkor gyakorlatilag a tervek alapján így lett összerakva, tehát a különböző fogaskerekek és tárcsák azok. Ez az előlap, ez itt a hátlap, és közötte a fogasréc, és van egy bemenő tengely, amin lehet forgatni ezt az egészet. Tehát tulajdonképpen ez az összeszerelési útmutató. És akkor, hát, hogy hogyan készült, arra itt van egy ilyen szép diasorozat, tehát ugye meglettek a fogaskerekek, szépen utána egymásba lettek építve, elkészült az óraműnek a belső része, és aztán végeredményképpen előállt az a hátsó fal, meg az első fal, amiről beszéltem, és akkor gyakorlatilag itt az utolsó pillanatok, amikor készül ez az egész, itt még vannak további, tehát ez az, amikor az óramű része elkészült az egésznek, látszik benne a nagy fogaskerék, látszik egy ilyen nagy tengely, és az egésznek a struktúrája, és akkor hát itt még vannak további ilyen képek, szintén a összeépítésről, ahogy ezek szépen egymásba épültek. Itt az is látszik, hogy mennyire nem egyszerű a struktúrája az egésznek, és hát itt van a végeredmény, amit mindjárt nagyban is megmutatok. Itt még az előlapok.
És akik ezt építették, mint fizikusok voltak?
Azok fizikusok voltak, régészek voltak, nyelvészek voltak, és így ér össze a hét művészeti tárgy pontosan. Tehát itt látszik rajta a használati utasításnak a töredéke, ami feltehetőleg egy ilyen szekrénykébe volt beépítve, vagy lehetséges, hogy ezt csak úgy rá lehetett rakni, az, hogy nyílik meg, hogy csukódik, azt nem tudjuk. Bent van maga az óraszerkezet, és itt pedig a hátsó fele. Most, amit nem mondtam, az itt látszik jobban, hogy ez a fehér kis golyócska, ami ott volt, az a holdfázisokat jelölte, a fehér golyónak a felét befestették feketére, és ahogy a tengely forgott el, úgy mutatta a fekete és a fehér közötti rész, hogy milyennek kellene lennie a holdfázisnak. Tehát még ott is van egy ilyen komplex mutató. Tehát ha ezeket mind összerakjuk, akkor az ember egyszerűen azt mondja, hogy nem értem. Tehát nem értem azt, hogy 2000 évvel ezelőtt egy ilyen mutató struktúrát, egy ilyen bonyolult rendszert, ami gyakorlatilag itt, hát őszintén megmondva, a világháborúk alatt fejlődik ki a kényszer hatására, az ember rápillancson egy műszerre, és rögtön tudja, hogy mit kell cselekednie. Ott egy ilyen környezetben valaki vagy hobbiból, vagy szándékosan, vagy sok pénzért elkészített egy ilyen készüléket, és hát tulajdonképpen ez az, ami van. Na most, hogy mi is ez? Tehát ez egy analóg csillagászati számítógép. Ma mondhatjuk teljes joggal azt, hogy a Földön ismert első számítógép az analógok közül, ami mit számol ki? Kiszámolja a nap és a hold égi helyét, a fogyatkozásokat, és egy nagyon fontos pont, az olimpiák időpontját, mert az kellett, hát anélkül nincs élet. Foci nélkül nincs élet, olimpia nélkül nincs élet. Van hozzá használati útmutató, ez egy segítség, és hát az, hogy micsoda lehet, hát erre a legjobb, sokáig gondolkodtam én is, meg mások is, hát ez tulajdonképpen az okos telefonnak az őse lehetett, ez az okos óra, ami megmondja a kereskedőknek, vagy lehet régebben ennek az volt a neve, hogy menedzser kalkulátor, ami megmondja a kereskedőknek az átváltásokat és a különböző fontos kereskedelemhez fontos egyéb információkat. Na és hát nem tudom időben, hogy állok, még tám van. Tehát akkor ez most egy ilyen rendhagyó dolog, mert ugye mondtam, hogy ez nem teljesen egy ilyen szakmába vágó előadás, de mit kérdeznének meg az előadótól a hallgatóságból? Hát készültem, hogy ne kelljen fáradni a hallgatóságnak a kérdésekkel. Az egyik, hogy így mikor készült, aztán, hogy hol készült, aztán ki készítette, hogy milyen okból készült, hogy hogyan vagy mire használható ez a készülék, hogy készült-e hasonló, hogy volt-e esetleg meghajtórendszere, mi volt ez valami játék, vagy naptár, vagy jóslóeszköz, vagy okos óra. Na most ezekre mind az a válasz, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy akkor most megválaszoltam az összes felmerült kérdést. Természetesen, ha van, akkor azért majd így állok elébe, amennyire lehetséges. Tehát az, hogy mikor készült, azt nagyjából elmondtam, tehát első században készülhetett. Az, hogy hol készült, azt úgy gondoljuk, hogy görög területen készült, méghozzá, hogy a Boszporusz környékére teszik azt a helyet, ahol ez keletkezett. Hogy miért? Hát arra találgatni tudunk, hogy igazából ez egy ilyen kereskedelmi segédeszköznek készülhetett, aztán lehet, hogy valaki csak a csak unalmába ezt tekergette, hogy mire használták meg, hogy használták-e egyáltalán, azt nem tudjuk, mert nem a hajó mondjuk kapitányi részébe volt, vagy valami kitüntetett helyen, hanem ugyanúgy a többi kincs közé szépen bepapolászva, tehát nem az volt, hogy ez egy használatban lévő eszköz, hanem ott volt a többi között. Az, hogy készült-e hasonló a válasz, azt, hogy nem tudjuk. Hogy volt-e meghajtórendszere, az sem derül ki, az egy érdekesebb dolog már. És hát, hogy játéknaptár jósló eszköz, hát ezt mindenki döntse el magának. Én, amivel szeretném zárni az előadást, az, hogy mi történt volna, hogyha a hajó nem süllyed el. Ha nem süllyed el a hajó, akkor lehetséges, hogy ma görög lenne a görög óra, és nem a svájci óra. Ugyanis ez a technológia, ez gyakorlatilag a középkor végén fejlődött ki, és ez ugye az, amit a svájciak ott a hegyektől elzártan csúcs technológiává fejlesztettek. Érdemes megnézni svájci óraszerkezeteket, meg ennek az óraszerkezetét lekicsinyítve. Nagyon hasonló a struktúra, nem csak a fogaskerekek miatt, hanem a finomságát és az összetételét illetően. Tehát mindenképpen egy nagy érték veszett el, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy ez megkerült, és reméljük majd egyszer kerül még más hasonló is. Köszönöm szépen a figyelmet!